orcél.
Nagyon sok jó találkozásra lehetőséget teremt a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozata. A számos programpont mellett elég csak végig sétálni itt a Farkas utcában, és akkor az ember találkozhat a barátaival, az ismerőseivel, olyanokkal is, akiket már rég nem látott, és akkor jó hangulatú beszélgetések alakulhatnak ki. Az is nagyon jó, amikor kilépünk a sátor alól, és közelebb megyünk a vásárosokhoz, és így lehetne sorolni. Viszont azért is jó ez a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozata, mert hogy picit jobban meg tudunk ismerni embereket, sokoldalú alkotókat, és egy ilyen alkotó ül velem itt a mobil stúdióban, Hegedűs Márton, magyarországi képregénykészítő, grafikus, animációs rendező, illetve, hogyha még így a listába valamit beírhatunk, akkor zenész is. Szia, üdvözöllek!
Szia, szia!
Az apropó pedig, hogy itt vagy, a Matthias Corvinus Kollégium meghívása, mert hogy ma délelőtt tartottál egy előadást középiskolásoknak, többnyire, de azért felnőttek is nyilván, hogy voltak. A képregény történeti előadás egyrészt ugye a kezdetektől dokumentálta és bemutatta mindazt, ami a 9. művészetben történt, illetve hát ott alkotásra is ösztönözted a jelenlévőket, és hogyha minden igaz, akkor készültek dolgok, micsodák.
Hát szerencsére nagyon szép kis képregények készültek, és azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon ügyes és lelkes közönség volt. Sokrétű volt, tehát főleg középiskolások voltak, ahogy említetted, de azért az idősebb generáció is képviseltette magát, meg egész fiatalok is voltak, ilyen szerintem ilyen 9-10-12 éves gyerekek, ahogy így meg tudtam becsülni.
Mindannyian ismerünk legalább egy képregényt, már annak idején gyerekkorunkban ugye jelen voltak az életünkben. Most, hogyha gondolok az én gyerekkoromra, fiatalabb koromra, akkor a Kázmér és Huba például, vagy a Denis a Komisz, lehetne itt a egyesek a Misára emlékeznek nagyon szívesen Romániában, mert hogy az is ide megérkezett hozzánk. Például a te életedben hogyan jött a képregény, mert aztán nagy dolgokat annak hatására értél el, hogy nagyon sok időt töltöttél autóban, de akkor javaslom, hogy kezdjük az elején, hogy számodra például melyik volt az ilyen kimagasló annak idején.
Nekem van egy francia unokatestvérem, tehát hogy a nagynéném oda házasodott, és egész fiatal koromban kaptam Franciaországból a képregényeket. És ez mindig nagy öröm volt, tehát nem folyamatosan, de amikor jöttek nyáron, hoztak képregényt, és ilyen Tintint, meg Lucky Luke-t, Asterix-et, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Franciául volt, nem értettem, hogy mi a szöveg, de úgy a történetet összeraktam, úgy kapizsgáltam, meg úgy én is próbáltam kitalálni, hogy mi lehetett. Akkor fogott meg, vagy az, hogy mondjam, tehát Magyarországon is láttam képregényeket, amiket nagyon szerettem, de ez a színes, nagy album, az nagy hatást tett rám. De akkoriban azért mentek a Korcsmáros képregények, meg a Zórát képregények, amiket más miatt imádtam, azokat is, és azok zseniális munkák, úgyhogy nekem valahogy így jött be az életembe. Sőt, volt még egy NDK képregény sorozata, a Mozaik, azt meg sokáig könyörögtem édesanyámnak, hogy rendelje meg, és akkor célt értem, megrendelte, havonta jött egy füzet, és mindig vártam nagyon.
Olyan szépen kapcsolódnak itt egymáshoz a dolgok, mert ugye azt mondják a 9. művészetről, a képregényről, hogy itt sajátosan találkozik az irodalom és a képzőművészet. Viszont a te esetedben mondhatni, hogy a zene meg a film is nagyban kapcsolódik. Ezek a területek hogyan találták így meg a te életedben a helyüket, a képregényhez képest is akár?
Nekem körülbelül úgy, hogy nagyon fiatal korom óta zenélek, és az volt egy nagy szerelem, máig az, meg ha tudom, akkor művelem, és a filmezés pedig én először filmeztem, utána lettem rajzfilmes, és utána lettem képregényes. Tehát, hogy ez volt a, úgymond a fejlődés történet. De ez egy ilyen amatőr filmezés volt, tehát egy barátokkal csináltunk, és akkor utána ajánlották, hogy volt egy olyan ötletem, ami filmben nem mutatott volna, és mondták, hogy csináld meg rajzfilmbe, és gondoltam, jó, megpróbálom, és akkor így pályáztam, kaptam pénzt rá, szóval ilyen sok szerencsés sorozat is segített.
Ilyenként lehet tehát mondani, hogy sok minden segített téged abban, mármint a különböző művészeti ágak is akár, hogy most már olyan képregényt készítesz, amilyet, nem?
Hát igen, ez biztos így volt, meg én azt látom, hogy az ember, ha csinálja a dolgát, úgy dolgozik, hát én azért voltak nagy lusta időszakaim, de amikor csináltam a dolgaimat, mindig megsegítődik. Tehát, hogy ezek olyan folyamatok, ami, ha teremtesz valamit, akkor az annak van hatása. És akkor ez egy ilyen általában egy pozitív dolog, elég melós, de pozitív.
Na most egy nagy pillanattal hadd folytassuk, ugye a Slusszkulcs Klán című könyvet 2013-ban elnyerte a Magyar Képregény Szövetség Alfabéta díját, és az év képregénye lett. Ez azóta is egy nagy büszkeség számodra, gondolom, meg ugye általában a szakmában is ez egy fontos pillanat. Hogy volt akkor, hol tartottál ezzel a műfajjal, mert azóta azért te még jócskán fejlődtél és újra gondoltál dolgokat.
Igen, hát akkor kicsit vissza kell menjek, és nekem az volt, hogy a 2000-es évek elején kezdtem el illusztrátorként dolgozni az animációs munkák mellett, és egyre inkább képregényezni szerettem volna. Akkor születtek a gyerekek, tehát nagyon sokat kellett, hogy dolgozzak, pénzt keressek, és csináltam az alkalmazott munkákat, de volt bennem egy nagy vágy, hogy csináljak egy saját képregény könyvet. És akkoriban több ilyen képregény pályázatnak voltam a moderátor, a zsűri tagja, mert akkor már volt, hogy sorozatom jelent meg, meg azért voltak képregényes munkák, és az is egy indítatás volt, hogy de jó lenne már úgy beszélni egy könyvről, hogy mint egy könyvszerzője, vagy képregény könyvszerzője. És akkor addig érlelődött ez bennem, míg hoztam egy elhatározást, hogy akkor nekilátok, ez egy 6-7 éves folyamat volt, míg ezt megrajzoltam egyéb munkák mellett. Úgyhogy ez nem kevés idő volt, és akkor így jutottam el oda, hogy akkor ez elkészült, örültem neki, de inkább örültem, hogy elkészült, és túl vagyok rajta.
És akkor már kiadtad a kezedből, de aztán utólag egyszer csak úgy érezted, hogy hát ezen azért még lehetne mit dolgozni, vagy annyit fejlődött már a világ és a minden, hogy azt érezted, hogy na akkor itt újra kell gondolni dolgokat.
Nem, az előbbi volt, amit mondasz. Tehát azt tudni kell, hogy egy képregényt, ha valaki egyedül csinál, az egy elég nagy munka, főleg a 180 oldal. Mindenre kell figyelni, az oldalszerkezetekre, fényelésekre, akkor a szövegekre. Tehát egy nagyon komplex a folyamat, és én már nagyon elfáradtam benne. És Magyarországon nincsen képregényes lektor, vagy szerkesztő, vagy most már talán inkább van, és segítik egymást az alkotók, de akkoriban még ez abszolút nem volt. Tehát, hogy a kiadó azt a Libri adta ki, és a Sárközi Bence, az ottani egyik igazgató egyszer átnézte, és nagyon hasznos volt, és jókat mondott, de egyébként semmilyen referenciám nem volt. Tehát, hogy hol tartok, még ez egy több szálon futó történt, jól el lehet benne veszni. És egy hibát vétettem igazából, amit aztán kijavítottam, hogy kicsit túlírtam a szövegeket. És ez annyira zavart, tehát hogy mikor megjelent, elég jó kritikák voltak, én is megnyugodtam, letudottnak tudtam ezt a dolgot, és próbáltam el is felejteni, de ahogy teltek az évek, 2-3 év múlva elővettem valamiért, vagyis volt egy indítatásom, hogy akkoriban egy helyen csináltam dekorációt, én nagy képeket festettem egy szórakozó helyre, és ott a helyen árulták ezt a képregényt, és bejött egy biciklis futár, és mondta, hogy most nincs megrendelés, éppen unatkozik, mondtam, hogy itt a képregény, olvasd el. Elkezdte olvasni, és negyed óra múlva visszaadta, hogy köszi, de most ehhez fáradt vagyok. És akkor hopp, ez egy nem jó, tehát hogy egy képregénynek így nem szabad működni, hanem az kell, hogy megfogja, és így berántsa az olvasót, és ne engedje el. És akkor így újraolvastam, és néztem, hogy basszus kulcs, hát nagyon túlírtam az elejét, és tényleg ott az első 30 oldalból szinte minden szöveget kivettem, mert akkor már volt annyi rálátásom, hogy tehát nem a gyártási fázisban voltam, és nem voltak olyan őrült nagy hibái, de a kis hiba is hiba, és nagyon le tudja venni a hatását. És az apropója meg az volt, hogy lejárt a Librivel a szerződésem, addig nem akartam hozzányúlni, és amikor lejárt, akkor azt gondoltam, hogy akkor közkincsét eszem, kijavítom, feltettem az internetre, ott van, és akkor elolvashatja bárki igazából.
Ingyenesen letölthető, 2020 óta valami
igen,
ilyesmi.
Igen.
Azért nagyon szépeket, jókat mondanak többek között azt is erről a könyvről, hogy olyan jó, barátságos, tehát ember közeli egyrészt, másrészt pedig úgy jó felé vezeti az olvasót.
Örülök neki, ha ilyeneket mondanak. Hát hál' Istennek jó kritikákat kapott, meg szerették. Én egy ilyen emberközpontú történetet igyekeztem bemutatni, tehát hogy ez egy embertelen világot ábrázol, úgymond, tehát az autókkal összenőtt emberek vannak benne, ilyen nehéz sorsú fazonok, és az egész ilyen sok kalandon, meg megrázkodhatáson keresztül egy olyan végkifejletbe fut bele, ami számukra egy élhetőbb közeg lesz az életük. Tehát, hogy az életükben történik egy változás, és ez szerintem jó dolog, ha az ember életében változás történik. Valami, irányba.
Valamilyen módon egyébként a te életedből is inspirálódott maga ez a történet, mert hogy volt annak idején, hogy 60-70 órát töltöttél autóban, törlőkendő ügynök voltál?
Igen, az voltam.
És akkor te is összenőttél gyakorlatilag az autóddal, az életed valahogy abba a térbe úgy beszűkült egy kicsit?
Hát iszonyatosan, igen. Tehát hogy az egy nagyon szűk állapot, és emberek milliói ülnek az autójukba, és ez szerintem egy, hát hogy mondjam, nem az ideális létállapot azért. És velem az volt, hogy volt egy ilyen periódus, fél évig törlőkendő ügynök voltam, és jártam az országot, és hát mindenfélét fantáziáltam közben, és egy ponton már azt éreztem, hogy tényleg, hát már annyira sokat ülök volt, hogy már nem a lábammal nyomtam a gázt, hanem a kezemmel, és akkor, tehát hogy egy ilyen teljes rossz szim, vagy nem rossz, de hogy egy ilyen fura, inkább azt mondom, hogy fura szimbiózis volt, de a képregény alapötlete akkor fogalmazódott meg bennem.
Különböző csoportok jelennek meg a képregényben, tehát egyrészt ott van ez a klán, de ott mindenféle zenészek is talán vannak benne.
Igen. Hát igyekeztem nem magára a klánra, tehát erre az autóval összenőtt csoportra felhúzni a képregényt, mert ők csak egy szerencsétlen csapat, akik beragadtak a kocsiba, hanem izgalmasak sorsokra. Hát van egy jazz zenész, aki jazz trió, három fekete zenész, aki járják a világot már a jazz korszakon túl, és próbálnak boldogulni, vagy terjesztik a csinálják a művészetüket, úgymond, és akkor vannak az autószerelő, meg a benzinkutas, akik a hétköznapi embereket, az ilyen rendes, normális embereket képviselik, vannak prostituáltak benne, akik a nehéz sorsú nőket, tehát mind olyan dolgokat hoztam be, ami számomra érdekes volt, és amit azt gondoltam, hogy nem csak nekem érdekes, hanem társadalmi jelenség is. Tehát, hogy társadalmi csoportok is léteznek ilyenek, és hozzájuk is szól, hát ezt majd az idő eldönti.
Igen, illetve hát gondolom, hogy az olvasók is eldöntik, mert hogy egy dolog a szakmai elismerés, de apropó, akkor az olvasók azok mit szóltak hozzá ehhez a történethez, meg ehhez a fogalmazásmódhoz?
Hát én olyan őrült sok olvasóval nem beszélgettem, meg én pozitív visszajelzéseket kaptam, de azért voltak kritikus hangok is, ez még főleg a javítás előtt, és akkor azért az is benne volt, hogy újra olvassam, tehát hogy ez a, volt egy olyan kritika, aki kiemelte ezt, hogy sok a szöveg, és tényleg a képregényben ez egy érzékeny dolog. Én nem tudok az olvasók nevében nyilatkozni, mert azt nem tudom.
Azért is kérdem, mert hogy vannak olyan figurák, akik úgy hozzánk nőttek az idők során, ilyen például Garfield, ugye jobban szeretném a reggeleket, ha később kezdődnének, vagy akár ha arra születtünk volna, és ezt imádom, hogy kipattanjunk az ágyból, akkor kenyérpirítóban aludnánk. Hát Garfield is megél misét, de hát itt voltak Kázmér és Huba, ugye, meg annak idején a Batman, a Superman és a többi. Te nem ilyen formájú sztárokat kreáltál igazából az embereknek, akikkel így tudnak, hanem sokkal inkább emberközeli figurákat.
Hát a képregénynek van egy nagyon irodalomhoz közel álló vonulata, én azt sokkal jobban szeretem. Szeretem ezeket a fantazi, meg szuper dolgokat is, de engem nem ez mozgat igazából, és a hál' Istennek a képregényben egyre inkább kialakulóban van, és egyre inkább teret nyer ez az igényes és őszinte, most próbálom úgy mondani, hogy ne fellengzős legyen, de hogy, tehát hogy olyan azok a hangok és azok a művek, amik tartalmat hordoznak, és nem csak szórakoztatnak. És tehát, hogy a képregény nagyon-nagyon jó szórakoztató műfaj, és a Garfieldot én is imádom, meg imádom az összes ilyen ikonikus szereplőt, aki nem az összeset, de általában azért imádom ezt az egész világot, de ennek is van egy fejlődés története. És ugye a fejlődés történet ami létrehozta annó a Superman-t a nagy gazdasági válság után, ott kellett egy hős a népnek, és akkor a Batman-t meg az egy más vonal. Szóval mindennek megvan az ok, hogy miért jön létre ez az egész szuperhős kultusz. Ez csak Amerikában jöhetett létre. Ott van ennek tere, ott van közege, ott van ilyen fajta amerikai álom létrejöhet. Szóval Franciaországban teljesen más a képregény fejlődés története, teljesen más történeteket kreálnak, sokkal inkább egy ilyen hát ember közelibb, de hát ilyen franciások, tehát csajoznak, még én nem tudom, mint, tehát ugye a történelmi dolgok, feldolgozzák a történelmüket, és tehát, hogy mindenhol van fejlődés, és én most azt látom, hogy mostanra ért el mondjuk úgy a képregény olyan szintre, és ez Magyarországra nagyon is igaz, meg az egész magyar kultúrkörre, és itt most gondolok a kolozsváriban élő és itt született Benczédy Annára is, aki egy nagyon-nagyon jó szerző, és szerintem egy nagyon fontos képregényes alkotó, hogy egyszerűen tehát, hogy másfajta történetre is van igény, másról szól az életünk, és a mi életünk arról szól, hogy mit tudom én, családi traumákkal kell szembesülni, a hétköznapi dolgokat meg kell oldani, de ugyanakkor nagy fantázia is van benne, tehát hogy mondjam, az emberi kreativitás végtelen, de a tartalom, hogy ezt, hogy mivel töltik meg, és mit csomagolnak be, az még nagyon fontos. Remélem ez így érthető.
Abszolút, abszolút, sok mindenre figyelünk közben. A könyv vonatkozásában legfőképpen azt hiszem, hogy ez a főműved ilyenként, amire nagyon büszke vagy, de hát azért a képregények elsődleges helyszíne vagy terepe az inkább a magazin. És a te esetedben is vannak ilyenek, Óbudai Anzix például, ahol folyamatosan közölsz. Na, itt például hogy látod a magyarországi helyzetet, mert egyrészt ez, de hát még vannak azért, Magyarország ilyen szempontból jól áll képregényileg.
Hát úgy szó-szó. Inkább azt mondom, hogy egész jól nem tud állni sajnos, mert nem olyan a piac, tehát a magazinpiac nagyon összeesett, és az Óbudai Anzix-szal az egy nagyon jó kezdeményezés volt, de aztán az félbeszakadt, és én azt látom, hogy mondjam, én ezt nem igazán hajtom úgy, hogy nem vagyok ezen rajta, de mindig megtalál valamilyen feladat szerencsére ezzel kapcsolatban. Azt a részét hajtom, amikor kimondottan önálló szerzői dolgokat igyekszem létrehozni. De hogy próbáljak konkrétan válaszolni, én azt látom, hogy egy nagy tömeg van, akit érdekel a képregény, és szívesen alkot, és nagyon jó alkotó, és hát világszínvonalú magyar rajzolók vannak, és nagyon jó emberek is kezdenek megjelenni, és egyetemre is beviszik a képregény oktatást, vagy a képregény tematikájú témákat. Amiben nagy hiány van, az, hogy hát ez nem egy olcsó műfaj, nem nagyon drága, de abban van hiány, hát ilyen kiadói hiány van, nehéz megjelenni, nehéz az olvasókat elérni, és hogy mondjam, tehát hogy ebből megélni szinte lehetetlen, és ez egy nagyon nagy hátrány. Tehát a képregényt iszonyú sok terepen lehetne használni, lehet alkalmazottként használni, tehát akár termékreklámnak is, csináltam én is ilyet, lehet felvilágosító jellegűnek használni, ismeretterjesztőnek, történelminek. Tehát, hogy millió hely van, ahol lehetne használni, de ez még nincs kialakulva. Tehát, hogy a szerzői gárda az egyre jobb, és ami még hiányzik, az, hogy nincsenek egy olyan kultúrája, hogy író, rajzoló, szerkesztő. Tehát, hogyha ez a Szent Háromság meg lenne, és lennének kimondott képregény írók, szerkesztők, rajzolók, és mondjuk a negyedik pont meg a kiadó ott lenne, akkor ez egy nagyon szépen muzsikáló dolog lenne. Vannak kezdeményezések, csak azt a pénzt nem reszkírozza senki.
És az, hogy időnként vannak alkotótáborok, és ennek nyomán születnek kiállítások, ez mennyiben tudja segíteni a piacot, vagy ezeket a kapcsolatokat akár?
Szerintem ezek mind összeadódnak, és mind segítenek. Tehát, hogy nagyon nagy a képregényes érdeklődés, és vannak táborok, vannak összejövetelek, van a Oravec Gergőjék magazinja, a Q1, azt hiszem, és az egy állandó, vagy változó, de nagyjából állandó alkotógárdával rendelkező ilyen independent underground kiadvány. Tehát nagyon sok minden van, csak hát ez még nem törte át azt a kritikus tömeget, vagy küszöböt, ami ahhoz kell, hogy ez mondjuk én rentabilis legyen.
Most itt két kiállítást írtam ki magamnak, az Országos Széchenyi Könyvtárban volt 2018-ban egy olyan tárlat, ami a magyar képregény történetének a két fejezetét mutatta be, illetve a másik, ami izgalmas volt számomra, ez a Women Powering Comics, igen, ami a WOMCOM képregény kiállítás, ugye ez a tavaly októberben volt, és igen, különböző országokból, Magyarországról is. Azt hiszem, hogy ezek is így ki tudják nyitni picit a dolgokat.
Hát ez abszolút. A 18-as kiállítás az egy nagyon jó dolog volt, hogy ott befogadta ez a tér a képregényeket ott a várba, és abból antológia is készült, és de ennél szerintem hát nem az, hogy még jobb, meg nem hülyeség így szintezni, de a tavalyi WOMCOM, ahol én dolgoztam mint mentor, az meg egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon jó, jól is sikerült az egész program, és főleg azért, mert az az érdekes, hogy nagyon sok a női alkotó most. Tehát, hogy ez azért egy férfias műfaj volt, meg gondolj bele, hogy a Batman ott izmosan verekszik, meg minden ilyen őrületek, de ahogy megfigyelhető az, hogy a női alkotók jelennek meg mindenhol, és az nem csak mint alkotók az élet minden területén, üzleti területen, bárhol, az nagyon-nagyon jó, hogy a képregényes közegben is így van ez. Tehát a mai képregényes előadáson ugye a 3/4 volt a lány, vagy még több, még nagyobb százalék. És én sokat néztem most a fiú-lány munkákat úgy összehasonlítva, és nagyon-nagyon kreatívak a csajok. Nagyon jó ez. Teljesen más a történet megközelítésük, más az érdeklődésük. Ők például az ilyen emberi történetekre sokkal fogékonyabbak. Ugyanúgy megvan ez a manga őrület, meg a sokféle dolog, de alapvetően nagyon kreatívak, és szerintem az a, lehet, hogy nem így van, de hogy az az elnyomott kreativitás, ami azért évszázadok óta a női léttel együtt járt, azért most valahogy ez tör föl, és ez szerintem egy nagyon pozitív folyamat.
Azt hiszem, hogy a hallgatók is kikövetkeztethették, hogy egyike vagy azoknak, akik jelenleg Magyarországon tesznek azért, hogy a képregény minél nagyobb teret is nyerjen, minél elfogadottabb, ismertebb és a többi legyen. De hogyha te személyesen alkotóként választhatnál, akkor mi lenne számodra habitusilag, stb. A legideálisabb, hogyha egyszerre 4-5 képregény ilyen dolgozol, mert hogy a különböző magazinok várják, vagy pedig, hogyha te ki tudod hitelezni fél év alatt a saját ötletedet, arra van idő, pénz, illetve pénzparipa fegyver.
Igen, az utóbbi egyértelműen. Az utóbbi, mert én nem iparos vagyok azért, csinálom, meg tehát, hogy ez mindig megrendelésből él az ember, de azért az a legjobb dolog, ha az ember a saját dolgán dolgozhat, és akkor az egy olyan, hogyha ez a folyamat be tudja szippantani, és ugye minden képregény egy világot terem, tehát, hogy bárki bármit csinál, az egy önálló világot, az összes háttérrel, az autókkal, vagy minden, tehát, hogyha az emberekkel, tehát, hogy az, és ha arra van hely, meg idő, hogy az megszülethessen, megtörténjen, az a legjobb.
Javaslom, hogy picit szakítsuk meg a beszélgetést, zenéljünk egy picit, és aztán pedig folytatjuk.
Szél ben siklik a szabja. Boldog az, aki a csapást kapja, lendül a lábom, a táncot ropja, nem vagyok többé a kopja fogja. Tört át magad, mint egy falat, jöjj át oda, ahol az idő szalad. Tört át magad, mint egy falat, jöjj át oda, ahol az eső szakad. Most ne kapaszkodj, ne panaszkodj, valakit agyon vertek én most. Tört át magad, mint egy falat, jöjj át oda, ahol az idő szalad. Tört át magad, mint egy falat, jöjj át oda, ahol az eső szakad.
Kolozsvári Magyar Napok, találkozzon újra a Kolozsvári Rádió munkatársaival. Kukkantson be az élő stúdiónkba szerdán, csütörtökön és pénteken a Farkas utcában 10 és 17 óra között, valamint szombaton a Hójában, a Falu Múzeumban 11 és 14 óra között. Találkozzunk, ismerkedjünk, beszélgessünk a Kolozsvári Magyar Napokon.
Hegedűs Márton képregénykészítő a vendégünk továbbra is, akinek az élete különböző területeiről már beszéltünk, és hadd beszéljünk most a zenéről is, mert hogy az imént hallott zeneszám is hozzá is kapcsolódik, nevezetesen olyan módon, hogy ő játszik benne szaxofonon, illetve ő is énekel.
Igen.
Ez nem semmi, a Csatorna Klub nevű csapatról van szó, hát nekem akár a Habfürdő című filmet is eszembe juttatta. Tehát így, amikor mindenféle stílus így keveredik, és érződik, hogy ennek olyan örömzenélős hangulata van. Nagyjából ilyen a csapatnak a dinamikája?
Hát igen, ha tudunk játszani, mert nem vagyunk egy túl aktív zenekar sajnos, de hozzátartozik az, hogy én 30 éve járok egy ilyen free jazz közösségbe, ahol minden pénteken összejövünk és zenélünk, és ez, szerintem ez jöhetett neked át, hogy ez a vonal is, és ez a csatornaklub pedig egy ilyen létező, de kicsit alvó zenekar, amit mindig igyekszünk feltámasztani, több-kevésebb sikerrel.
De érződik benne, hogy emberek jönnek a saját gondolataikkal, ötleteikkel, és akkor valami jó abból összejön, megszületik. Esetleg gondoltatok arra is, hogy valami filmet kreálni mellé, vagy valami más művészeti ággal párosítani?
Hát ilyenre még nem. Ilyen videoklipbe gondolkodtunk, de az pont most fog készülni az egyik számunkra egy videoklip, de hát ez egy nagy játék, aztán meglátjuk, hogy hol, mi lesz a vége.
Van egy paradoxológia trió is.
Igen, az egy jazz trió. Én játszom jazzt is, hébe-hóba, de most ez a trió az ilyen pihenőben van, de bármikor feltámasztható.
Igen, és az is jó egyébként, hogy így emberek feltűnnek, Kerényi Tamás például, aki köré így valami jó kis dzsemelős, valami jó kis hangulatos dolgot úgy összetudtok komponálni.
Igen, hát a Tamás nekem nagyon jó régi barátom, egy iskolába jártunk, és ő aztán külföldön él már, és egy elég jó író lett belőle, és mindenképpen szerettük volna, hogyha hazajön, akkor régi számokat is felidézzük, és csináltunk egy ilyen estét neki, amikor haza jött tavaly. Nagyon klassz volt.
Ez a zenélés egyébként akkor így a szórakozás része az életednek?
Hát a zene az öröm igazából, tehát hogy egy örömforrás, és olyan, mint a tánc. És feleségem táncolni szeret, én is szeretek táncolni, de a zenélni meg az egy nagyon jó dolog. És az ember, hát én volt, hogy egy 2 évet építkeztem, és akkor, hogy elfelejtsem ezt a napi gürit, akkor hazamentem, elővettem a szaxofont, másfél-két órát játszottam, és teljesen megkönnyebbültem, és jó hely lenne a világ, ha ezt sokan csinálnák, és ilyenfajta kikapcsolódások lennének.
És arra vajon gondoltál-e, hogy a képregények mellé a zenét, tehát hogy a szaxofon megjelenik, vagy a jazz a képregényben, hogy valahogy úgy párosítani ezt a dolgot, hogy...
Hát én nem gondoltam erre, de volt, aki gondolt erre, és egy ilyen producer ismerősöm, barátom mondta, hogy csinálhatnánk egy ilyen dolgot, ez aztán nem lett meg, mert én arra gondoltam, hogy ugye a elég sok ott a zenész, meg a zenei betét a képregénybe, de az mindig jó, hogyha az olvasó fantáziája teremti meg azt a zeneiséget, amit ő oda képzel. És hogyha mi csinálunk erre valamit, az úgy éreztem, hogy lehet, hogy az inkább bekorlátozza. És aztán úgy nem, ez végülis nem született így. Még nagyon jó társművészet a képregény és a zene, egyébként, de ez még nagyon konkrét lett volna. Szerintem jobb az, hogy, tehát, hogy láttam olyat, hogy videoklipeknek képregény a hátterük, tehát hogy én mindig szeretem, hogyha egy ilyen, van egy diszonancia, tehát hogyha nem illusztrál az adott médium, hanem inkább egy ilyen egy diszonánsan közeledik, és az nagyobb belesimulást tud eredményezni sokszor, én így látom.
Igen, és hogyha például a képregény figurákat átültetnéd filmbe, akkor alá még lehetne tenni zenét, és közben még szöveget is lehetne, és akkor ott már minden találkozott, nem?
Hát lehetne ilyet csinálni, igen. De hát ezért őrült sok munka, meg ehhez kéne egy komoly hátszél, mondjuk úgy, hogy hát fantasztikus dolgokat lehetne csinálni a kreativitással, az emberben, meg az emberekben levő kreativitással. Tényleg mindig az a kulcskérdés, hogy kinek van rá ideje, és hogy lehet ezt összehozni, mert én most is azt láttam ezen a mai workshopon, hogy iszonyatosan jó ötletek jönnek elő, meg látszik, hogy ezek ilyen saját világok jelennek meg ott a minden résztvevőnek egy saját világa volt, és És például született egy olyan képregény ma, amilyet képregényben még nem is láttam, egy olyan dramaturgia, azt mondja, 30-as körüli hölgy csinálta, és megmutassam?
Persze, kíváncsiak vagyunk. El is tudjuk mondani a hallgatóknak, úgyhogy teljesen okés.
Várja, mindjárt megkeresem. Lefotóztam az összeset, és odadom.
Igen, itt közben nézegetem én is. Nincsen sok szöveg rajta, viszont jelzésként azért van.
Igen, itt van, hogy egy ilyen nagy robbanást látunk, ide van írva, hogy mozgás. Akkor egy ilyen kör alak, aki egy olló van mellettem, egy köldökzsinó, születés.
Növekedés.
Növekedés, itt amikor ez a kör elkezd nőni, és egyre nagyobb lesz az univerzumban, már a tejutat, oda mi van írva?
Elidegenedés.
Igen, már a tejutat is eléri, elidegenedés, krízis, amikor egyedül marad. Igen, és akkor...
Jön a bizalom.
A bizalom, mert megérkeznek többen, és találkozás. Ez szerintem egy gyönyörű dolog.
Abszolút, és ez akkor itt született?
Ez itt, ez most.
Wow.
De jel, tehát, hogy azt mondom, hogy iszonyú nagy dolgokat tudnak az emberek összehozni, és jó, ő egy érettebb személyiség, de hát azért mutatom még, hogy milyen grafikus tehetségek vannak Kolozsváron. És...
Tehát jó rajzolnak legalább, és akkor, hogyha vannak jó impulzusok, meg ötleteik, akkor ez tovább tud fejlődni.
Igen.
Húha.
Tehát és voltak, akik szerzőpárosban. Igen, tehát ezek nagyon örömteli dolgok igazából, mert avval találkozik az ember, hogy elég csak egy kis vizet adni, és már nő a dolog.
Igen, és most innen, ha hazamennek erről a találkozásról, workshopról, akkor akár neki fognak ők is, és...
Hát, talán igen.
Ez is lehetne egy lehetőség.
Hát ez egy, igen, ez a legjobb lehetőség, ha ez megtörténik, hogy ennyire fellelkesednek emberek. Én remélem, hogy lesz ilyen. Én magam szerint, akit látom, hogy érdemes, mindig biztatom. Szóval, hogy ha szakmának, ha hobbinak, teljesen mindegy, tehát hogy tényleg nem erről szól ez, hanem arról szól, hogy mennyi örömet tud az életébe behozni, meg mennyi kreativitást, és akkor ebben sokkal tartalmasabbá válik az élete. Tök mindegy most, hogy eladja vagy nem adja el, ez egy másodlagos dolog, de ha már 5 embernek megmutatja, 10 embernek megmutatja, az is egy élmény. Ezek mind összeadódnak. Ezek szerintem nagyon-nagyon egészséges folyamatok.
És hát önmegvalósítás.
Hát abszolút, abszolút, abszolút.
Igen, azért, hogy az ember belegondol, hogy mi minden kell ahhoz, hogy valaki sikeres képregény készítő legyen. Hát sok mindenen múlik, és sok jó találkozáson, meg sok jó ötleten, amit aztán tovább tud fejleszteni. Neked egy ilyen nagy pillanatod volt akkor a 2012-es év, amit újra dizájnoltál 2020-ig a könyv által. Hogy jönnek ezek a nagy pillanatok? Mit gondolsz?
Hát ez jó kérdés. Ez a maga a megnyitó esté az nagyon jó volt, ez ilyen extatikus, mert barátok ott voltak, meg akkor ez egy nagy ünnep, hogy ez elkészült, be lehetett mutatni, de én is nagyon elkészültem benne, tehát én nem éreztem olyan nagy dolog. Nem tudom, hogy ez hogy van. Én azt látom magamon, hogy számomra az alkotás egy ilyen állandó ajzószer, tehát hogy örülök, hogyha csinálhatom, meg lelkesít, és akkor vannak, mindig, ha az ember befejez egy munkát, akár az egy alkalmazott, és mindig van egy öröm bennem bennem. Szinte mindig van egy megkönnyebbülés, egy öröm, és persze, hogyha olyan munkát fejez be az ember, ami meg büszke is rá, vagy egy saját, akkor meg azt mondja, hogy hú, hát azért ez tök jó, hogy megvan. És de hát aztán van, hogy ezek 3 óráig tartanak, tehát nem ilyen hetekig tartó eufória.
És most vajon mi az, amire készülsz nagyban? Vagy ezek, gondolom, ezek a találkozások, workshopok is eléggé lefoglalják az idődet?
Nem, azért olyan sok ebből nincsen, meg ez csúnya szóval már kicsit rutinszerű, tehát hogy nagyon jó folyamatok, de megvan az anyagom, amit tudok hozni, kicsit hozzáigazítom az adott környezethez, meg az adott korosztályhoz, és akkor avval tudok menni. Én nagyon régóta készülök arra, hogy megint képregényezhessek saját dolgot, és most az utóbbi képregényeim, amik voltak, azok inkább olyanok voltak, hogy felkérésre, és most készülök, hogy csinálok egy újabb ilyen novellás kötetet, képregény novellás kötetet, és akkor ezt tervezem, hogy már elkezdtem megírni, és akkor ezt tervezem, hogy tető alá hozom. Meg kinéztem egy grafikai stílust, ami kicsit könnyebb, és akkor abban csinálom, tehát ez mindig egy becsapós dolog az ember, mennyi színezésre, meg minden. Tehát, hogy próbálok egy ilyen élhető dolgot kitalálni magamnak.
Na szép, és azt hiszem, hogy ilyenként akkor szurkolhatunk neked mindannyian. Örülünk, hogy eljöttél ide Kolozsvárra, mert hogy a műfajnak is nagyon jót tehet, hogyha beszélsz róla, a történetének is, hogy ismerjük, és hát hogyha valaki kedvet kap, akkor az meg pláne jó, mert hogy szükség van mindig konkurenciákra, hogyha abszolút, lehet így mondani.
Abszolút, ez nem egy magányos dolog, és ez az a jó, hogy tehát mindenki egy külön hang, nem lehet elenni egymás elől a tartalmat, mert ez annyira personális dolog, és ez én nagyon örülök, ha minél több alkotó van.
Jó, ezt a műsort egy újabb Csatorna Klub dallal fogjuk zárni, és arra kérlek, hogy akkor te vezest fel. Most itt vagyunk a Farkas utcában, de hogyha a Szamba bulváron lennénk, akkor az milyen lenne számodra innen átcsöppenni oda?
Hát ezt a szám meg fogja mutatni, hogy az milyen. Ennek a számnak az a története, hogy az Antal Szilveszterrel egy félig görög srác a Szilveszter, aki már nagyon régóta barátok vagyunk, meg zenélünk is együtt, ezt ő írta, ezt a zenét, és ez az egyik olyan szöveg, ami nem ilyen szöveget szoktam írni, de hogy ezt a zenére írtam. Tehát ez nem egy, ma ez annyira erős hangulatú szám, hogy írtam hozzá egy ilyen, ami úgy szótak számba stimmel nagyjából egy olyan szöveget.
No, hát akkor kíváncsian várjuk, illetve szerintem a hallgatók is. Ez fog szólni most itt a Farkas utcában. Hegedűs Márton, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
És további sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra.
Lágy esti szél, fúj a tenger felől, a városban kigyulladnak a fények, kicsípett nők és becsípett férfiak igyekeznek a bulvár felé, ahol már hangolnak a zenészek.
Bulvár már fényárban áll, kezdődik a karnevál, a láb mozdul, a kéz megáll, ó, a szamba vár. Fiúk, lányok, rázzatok, pálmafák, ne fázzatok, az utcán zsong a karnevál, mindenki szambát jár. Szamba bulvár, szamba bulvár. Üres karton lenn a parton, én az éjárnyait hajtom, minden este egy esküvő, megjött a szamba királynő. Üvöltöző emberek, izzadt testek rengeteg, délen úgy folynak az esték, mint a szemfesték. bulvár csendesen pihen, az utcán nincsen senki sem. A nap feljött, a hold leszáll, véget ért a karnevál. Sűrű fehér fellegek, üres nyugágy rengeteg. A kocsi megáll, a lány kiszáll, a szandál szambát jár. Szambó